Jó estét mindenkinek, jó estét kívánok! Lil Sisi, csütörtök este, 9 óra. Akkor egy kis zsidó vallásjog. Jó estét mindenkinek, Anna, Péter, Patrik, Ávi, aki itt vannak. Elnézést a kis csúszásért, volt egy kis technikai malőr, de remélem, hogy most már minden jó lesz. Főleg úgy, fogtok engem hallani. Jó, szóval a ma esti témánk, jó estét Éva, jó estét innen messziről is letekintesz ránk. Szóval kérem tisztelettel, a mai témánk egy nagyon érdekes téma, ami már régóta foglalkoztat, gondolom, titeket. Engem is foglalkoztat, annál is inkább, jó estét Alíz, jó estét mindenkinek. Annál is inkább, mert ez egy olyan téma, ami bármikor szembe jöhet az emberrel, úton, útfélen. És ezért ennek ezt jó tudni, ezt a kis szabályt, hogy ilyenkor mi a helyzet. De miről is van szó? Arról van szó tulajdonképpen, hogyha nagyon egyszerűsíteni szeretnék. Igen, felnézel rá, köszönöm. Arról van szó, hogy a kérdés, amit ma este kifogunk, amit tárgyalunk, az az, hogy bemehetek-e egy találkozóra egy nem kóser étterembe? Csak természetesen, hogyha az lenne a kérdés, hogy ehetek-e ott, akkor mindjárt tudnátok a választ, és ezzel be is rekeszthetnénk a mai tanácskozást, és azt mondanátok egybehangzóan, hogy nem. De ha csak bemegyek egy étterembe, illetve beszeretnék menni egy étterembe, ami nincs kósersági pecséttel ellátva, majd ebben is különbséget fogunk tenni, hogyha lesz rá időnk, remélhetőleg lesz. Jó estét, László! Tartozom neked egy pár válaszsal, szeretném majd azt majd megadni, amit az előző órán feltettél. Óra vége. Szóval, hogyha nincs rajta kóserségi pecsét, akkor ez a kérdés az, hogy minek tekintendő egy étterem. Nem kósernek, vagy lehet, hogy kóser, hogy Izraelben mondják, csak nincs rajta pecsét, tudjátok, van egy ilyen szint is. Szóval egy ilyen helyre szabad-e beülnöm egy kicsit beszélgetni, jó estét Nikol, beszélgetni a barátaimmal. Vagy tegyük fel, ma este fogok több példát is hozni erre, elnézést, hogy valami kaparja a tolkomat. Vagy példának okáért egy sokkal, hogyha valaki nem is egy pegisa iszkit, nem is egy biznisz tanácskozásra akar beülni, jó estét László, Sasúr, ha nem is egy ilyen tárgyalásra szeretnék beülni, mert tegyük fel, nem mindenki bizniszmen vagy üzletember, hogy csak úgy, jó estét Antwerpenből, nagyon jó, hogy csak úgy beülök ilyen éttermekbe, de hogyha te szeretnék esetleg elmenni WC-re, ez már azért ez egy érdekes dolog, hogy tegyük fel, az ember megy az utcán, és úgy nevezzük nevén a gyereket, hogy beülhetek-e egy olyan helyre, ahol mondjuk sertést árulnak, tudjátok mit? Mondjuk azt, hogy egy olyan helyen, ahol alig van kóser éttel, bemehetek egy ilyen helyre valami oknál fogva. Tegyük fel WC-re, tegyük fel inni egy pohár kólát, ami kóser elvileg, vagy egy dobozos italt venni. Tegyük fel, jövök egy hosszú útról haza, és nagyon megszomjaztam, nincs nyitva a környéken egyetlen egy étterem se, az egyetlen étterem, ami nyitva van, ez nem kóser étterem. Szeretnék inni egy kóser kólát. Ugye, tegyük fel mondjuk azt, hogy a Coca-Cola az kóser, mondjuk az is, reméljük, a szokás szerint az, és csak beszeretnék menni, szeretnék inni egy pohár kólát, vagy egy dobozos kólát, ami ráadásul lehet, hogy még ebből a szempontból jobb is. És kérdés az, hogy kellene nekem ezzel valamit is törődnem, hogy az étterem, ahova én leültem, ahova beültem, az nem kóser étterem. Mit lehet ezzel csinálni, kérem tisztelettel. Na aztán hozok egy olyan példát, amit talán még élőbb példa, tehát mert tegyük fel, lehet, hogy nem mindenki tér olyan későn haza, jó estét Áron, különböző helyekről, hogy csak egy darab étterem lenne nyitva a környéken. Mondok nektek egy szép példát. Volt egyszer egy fiatal fiú valahol itt a diaszpórában, ahol elment egy étterembe, bement egy nem kóser étterembe, és gondolta, hogy nincs azzal semmi probléma, és miért is lenne probléma azzal, hogy bemegy egy étterembe, és vett magának egy dobozos üdítőt. Természetesen mindenki szerint kóser volt, nem is volt ezzel baj. Az üdítő illető leült, elkezdte iszogatni, és egy pár perccel később arra lett figyelmes, hogy egy szakállas, egy kis szakállas, teljesen, hogy milyen szakállas zsidó, oda megy az étteremnek az egyik részére, leül, és elkezd rendelni, sőt, mitől, ő már azon kapta őt, hogy már eszik. Oda megy hozzá az egész családja, oda megy hozzá, azt mondja, Rebid, azt lágzdó, azt mondja, Rebid, kedves zsidó barátom, mert miről, mit csinálsz? Hát szabad ilyet tenni, hát ez egy nem kóser étterem. Azt mondja neki az illető, hát ne haragudj. Hát láttalak téged? Hogy itt vagy benn? Láttam, hogy iszol? Hát akkor ez nekem a legjobb kóserségi pecsét a világon, ami létezik. Azt mondja neki, hogy ez nem én, csak azért üttem étembe, hogy egy pohár dobozos kólát, vagy egy dobozos kólát elfogyasszok, amivel nincs semmi probléma. És innen fogjuk tanulni azt a fogalmat a halakában, zsidó vallásokban, hogy márit ájn, azaz a látszat. Ma arról fogunk tanulni, hogy a látszat a zsidóságban milyen fontos. Nem az, hogy az ember hogy néz ki, mondjuk az is fontos, erről is fogunk tanulni, hanem az, hogy amit a szem lát, az mennyire fontos, hogy az emberek mit gondolnak rólad. Gondolatnál azt az ember, hogy mit foglalkozik velem, csinálja maga dolgát. Kettő az, hogyha valaki, mert nehogy már én legyek a kóserségi pecsét az ember maga, és nem maga a tanúsítvány. Gondoljatok bele, bemegyünk egy étterembe. Az étteremben az ember mit lát? Kit néz? Azt nézi, hogy aki ott van, aki ott teszi, vagy egyből a kóserségi pecsétet keresi. Ugye tudjátok azt, a kóserségi pecsét tulajdonképpen ez nem volt mindig így, de ez adja meg egy helynek a valóban a helynek a kóserségi bizonyítványa mutatja azt nekünk meg, hogy egy helyen, mondjuk egy hídbuzgó zsidó, aki tényleg valamilyen szinten tartja az elírásokat, vagy csak Isten ments, meg akar mentesülni akar a tiltott ételek fogyasztásától, akkor egy ilyen tanúsítványt fog keresni. Ha nincs ott a tanúsítvány, akkor a kérdés az, hogy megfelelő egy olyan ember, aki ott ül. És erre a válasz az lesz, hogy ez attól függ, hogy milyen étteremben vagyunk. Hogyha kóser étteremben vagyunk, és egy magasztosabb szintet keres, egy még magasabb kóser szintet, akkor lehet, hogy igen. De az, hogy valaki csak azáltal bizonyosodik meg valamiről, egy étterem kóserságáról, hogy valaki, aki szakállas, az ott ül benne, és úgy néz ki, mint egy zsidó, ott ül benne, az nem lehet. Miért? Mert ugye mi van akkor, hogyha ő csak egy dobozos kólát ment el fogyasztani? Vagy meginni? Ugye? Ez egy érdekes kérdés lesz. De menjünk egy kicsit abba bele, hogy mit is jelent ez a Mári Tány, de először mondok nektek egy nagyon szép történetet. Ugye volt egy jó pár alkalommal volt az, hogy amikor az ember egy éttermet kóserol ki, ami nem kóserolt és kóserrá lett valami oknál fogva, jó estét mindenkinek, Tamás, jó estét Bogi. Hogyha egy ilyen éttermet próbál valaki, illetve kóserol ki, akkor ez mindig egy nagyon üdvözletes pont az ember életében, főleg az étterem tulajdonosának az életében, ugye az, hogy valaki kóser táruljon, főleg az, hogyha hitsorsos az illető, ez egy nagyon fontos dolog. Egészen odáig, hogyha emlékeztek a múltkor, nem veszítsük el a vezérfonalat, a múltkor arról is tárgyaltunk, hogy példának okáért árul-e valaki egy zsidó ember olyan helyen, egy olyan boltban, ahol nem kóser húst árulnak, ugye? És erre azt mondtuk, hogy elvileg ezt nem szabad, de már olyan helyen, amikor, hogyha nincs más lehetőség, akkor vannak olyan vélemények, akik ezt megengedik, megéletés szempontjából. De általában az ember ettől tartózkodik. Szóval, hogyha kikóserlünk egy éttermet, az nagyon fontos, és az nagyon különleges dolog, hogyha az kóserre lesz, hisz az egy plusz pont, ugye a térképen legyen akárhol is, ahol hitsorsos barátaink tudnak megfelelően kóser ételt fogyasztani. Mi van akkor, hogyha valaki tegyük fel egy olyan étterembe megy be, ahol lehet egy mezúzát. Most nem akarok utcanevet mondani, Budapesten van egy jó pár olyan hely, ahol ha elmentek az nevezzük nevén a gyereket, a Veselényi utcába, hogyha elmentek, akkor ott a Veselényi utca és a Kazinc utca sarkán ott meddegéltek egy kicsit, akkor lehet, hogy észre fogtok venni, legalábbis régen volt egy-két éttermen mezúza. A kérdés az, hogy a mezúza, ugye, ami az a kis pergamen, amit a pergamen tekercs, amit egy ilyen kis dobozkába szoktunk tenni az ajtófélfára, és Izrael házainak az őrzője, ugye feliratva kívülről ráírva, hogy egy ilyen kis mezúza, hogyha látunk egy bizonyos éttermen egy ilyen mezúzát, az lehet egy kóserségi pecsét. Az előbb azt mondtuk, hogyha egy olyasmiről van szó, egy olyan szituációról van szó, hogy valaki lát egy zsidó emberben, akkor azt gondolhatná, hogy ez talán kóserségi pecsét. És erre azt mondtuk, hogy nem. Na de mi van akkor, hogyha egy mezúza van az ajtón, az étterem ajtó félfáján kitéve, akkor ez lehet-e az? Mind gondolhatná az ember? Wow! Főleg itt a diaszpórában, Magyarországon megyek az utcán, és látok egyszer csak egy olyan éttermet, aminek az ajtaján mezúza van, akkor annyi bizonyos, hogy ez a hely, az kóser lesz. Most adom, ha mi nem a rossz, a Talmud azt mondja egy helyen, hogy bölcs embernek a fején van a szeme, ha szabad mondjam a folytásban, nem azt jelenti, hogy nem feltétlenül ezen dolgok után kell járni, és ezt kell kémlelni, vagy figyelni, hogy van-e ott benn vallásos zsidó, vagy éppen azt veszik észre, akkor ez lesz az ismertető jele annak, hogy ez a hely kóser. De még a mezúzát se. Egészen odáig, hogy amikor nekem volt egy ilyen szituáció, hogy egy étteremre kellett volna mezúzát raknom, akkor a házigazda ugye megkért, hogy mindenféleképpen ugye tegyük ki a mezúzát, a főbejárat és az összes létező ajtóra, ahova lehetett, illetve ahova kellett. Ugye vannak olyan helyek, ahova nem kell mezúzát rakni, például egy étteremnél, hogy a mellékhelyiségbe, vagy olyan kis helyre, aminek nincs meg a minimális mérete, ahhoz, hogy mezúzát kell erre tenni, egy ilyen helyre nem kell mezúzát rakni. Na, de mi van ezzel a szituációval? A kérdés az, hogy egy ilyen lehetőséggel az embernek élnie kell. Azaz, egyrészt ott van bennünk, ugye, hogy tudjuk azt, hogy lehet, hogy az étterem az nem kóser. Másrészt azért azt akarjuk, hogy azért az örökkévaló áldás az legyen ott rajtunk, még akkor is, hogyha ez nem kóser. Tehát azt mondjuk, hogy egyik micva a másikat nem ütheti ki. Mondjuk azt, hogy egyik micva az nem függ a másik micvától. Ez nem mindig van így, de az esetünkben se lesz így. Miért? Pontosan azért azt mondják a bölcseink, hogy egy ilyen étteremnek az első bejárat, azaz a bejárati ajtójára az ember tartózkodik attól, hogy mezuzát rak, ami egy étterem nem kóser. Miért? Mert sem már, talán azt lehet majd gondolni, majd azt lehet erről az étteremről gondolni, hogy kóser. Ugye ez egy más kérdés, hogy még egyszer mondom, általában az étterem a kóserságánál, hogy nem az a mérvadó, hogy mi van az ajtó félfán, vagy hogy ki van a falon, melyik rabbinak van a képe a falon, és nem is azt, hogy mi van, hogy ki ül benn és ki falatozik oda benn, hanem az, hogy milyen kóserságé pecsét van rajta. Tehát az illetőnek mindig azt kell keresnie, hogy milyen pecsét van, milyen hekser van ugye a falon, melyik rabbi adja, és hogy ez neki megfelel, akkor azt fogadja el, hogyha neki ez nem felel meg, akkor ne fogadja és ne egyen ott. Oké? Mindenesetre hova lehetett volna kitenni a mezúzát, illetve hova raktam ki a mezúzát, ugye? Ugye a tanítás szerint, ahogy ezt a rabbik tanítják, inkább egy olyan helyre, ami kevésbé központi hely, azaz nehogy ezáltal legyen valaki megtévesztve, és gondolhassa azt, hogy a hely kóser. Így, hogy a kellemes, illetve hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, szituáció álljon fel, ezért fel lehet tenni egy másik helyre az étterem belül, de inkább egy olyan belső részre, ahol nem annyira észrevett, és nem ezáltal még véletlenül se ezáltal fogja valaki eldönteni, vagy dönthetni el valaki, hogy ez az étterem, ez kóser vagy sem. Oké, most nézzük meg azt, hogy az egésznek az eredete ez mi. Ugye azt mondtuk, hogy az egész dolog az, hogy már itt állj, az azt jelenti, hogy amit a szem lát, vagy látszat, az a halakában egy nagyon fontos dolog. De a kérdés az, hogy tulajdonképpen milyen okok szerintetek, milyen önök szerintetek, milyen problémák lehetnek azzal, hogyha valaki egy ilyen helyre merészkedik be. Tegyük fel, megengedett dolgokért. Tehát Isaiuszkét, egy biznisz, egy üzleti tanácskozás, vagy az előbb, ahogy mondtuk, az illető szeretne egy pohár vizet inni, ugye? Tegyük fel, műanyag pohár, de hogyha nem műanyag, lehet, hogy az se a világ vége. Azért ennek vannak kritériumai, vagy tegyük fel, egy dobozos kólát szeretne meginni. Én nem mondom, melyik márka, mert a végén azt hiszitek, hogy reklámoznám őket. De nem. Szóval van-e, mi ezzel a probléma? Gondoljunk csak bele. Megyünk az utcán, egyszer csak látjuk, hogy ott van benne valaki. Először is mi a legjobb? Ebből a szempontból érdekes módon van, aki azt mondja, hogyha minél kevesebb ismertető zsidóságra ráismertető jelet hagy, vagy hord az ember önmagán, az annál kevésbé lesz problémás. Miért? Mert akkor ráül valaki rajta valahogy egy sapka, vagy lehet, hogy még istenvecs asír nincs rajta, nincs rajta fejfedő, nincs rajta szakál, nincs rajta cicesz, szemléltető rajt, nincs ott a feleség, aki mondjuk parókába jár, meg a három kisgyerek, aki mindegy kipába jár, akkor senki nem fog észrevenni. Ugye? Vagy nem ismerik. De csak egy olyan helyen van, nem ismerik fel, hogy egy olyan helyre térve, ahol nem szabad. De csak egy olyan helyen van, ahol az illetőt nem ismerik. Mert hogyha egy olyan helyre megy be, ahol az illetőt ismerik, illetve azon a környéken, vagy esetleg abban az étteremben ismerni, akkor az megint csak problémás lehetne. De akkor nézzük meg, hogy mi a probléma ezzel. Ez két problémát vethet fel. Az egyik az, hogy mit mond a kívülálló, A másik az az, hogy mit mond, hogy talán én fogom általam, még hogyha nem is explicit, hanem implicit, általam fog az illető bűnbe esni. Hát vasalom Isten meccs. Azaz, engem lát, azt gondolja, hogy a dolog szabad, és ezáltal ő is úgy fog cselekedni, mint hogy ez a mellékelt ábra a történet, az előbbi történet azt mutatja a fiatal emberrel, aki bement egy pohár kólát inni. Ez még nem olyan egyszerű, mindjárt ki fogunk erre tényleg, hogy a dönt, hogy mit mond erről, szabad-e vagy sem, de ez lett az egyik probléma. Tehát egy másik embert bűnbe viszünk. A másik probléma, ez az első. A második probléma, ami lehet, vagy egy másik aspektusból szemlélve ezt a történetet, ugye ezt a kérdést, az is lehet, hogy az örökkévaló előtt az embernek mindig tisztának kell legyen. Ami azt jelenti, hogy nem csak fizikálisan, hanem leginkább spirituálisan tisztának kell legyen. Azaz, ez azt jelenti, hogy nehogy a másik része a dolognak az, a probléma a második része az, hogy nehogy azt gondolják rólunk, hogy. Erre a kérdés felmerül, hogy mit érdekel minket, hogy mit gondolnak rólunk az emberek. Nagyon fontos. Erre azt mondja a zsidó jog, hogy nagyon fontos, hogy az emberek mit gondolnak és mit látnak rólunk, vagy nálunk. Ezért azt mondjuk, hogy ebből a két tényezőből lehetne ezt a problémát ugye felépíteni. Azaz, vagy rosszra viszem rá az embert, akár direkt, akár véletlenül, másik az, hogy mit fognak róla mondani. Ez a Máritájnak a látszat, illetve amit a szemnál tilalmának a lehetőségei. Azt mondja, a rabbik olykor megtiltottak bizonyos egyébként megengedett cselekedeteket, melyek összetéveszthetőek ugye tiltott cselekedetekkel, hogy elejét vegyék az alaptalan gyanúsítgatásoknak. Illetve ez az alaptalan gyanúsítgatás, ez az egyik legfontos része, hogy megakadályozzák azt, hogy tiltott cselekedeteket véletlenül helyesnek tartsanak. Oké? És egy komoly kérdés az, amiben most bele fogunk menni, hogy milyen szituációkban lesz ez a dolog tiltott. Oké? Hogy melyik pontosan tórai tiltásoknál lesz tiltott, vagy rabbinikus tiltásoknál, illetve amiben még most bele fogunk menni az, hogy behadré hadarim, hogy a szobáknak a szobájában, azaz egy eldugott helyen, ahol az embert nem ismerik, vagy egy olyan helyen, amikor otthon van, és a saját otthonában van, na egy ilyen helyen szabad lesz-e. Mert látszólag ugye ezeken a helyeken tényleg semmi probléma. Miért nem lát senki, az egész abból lehet, hogy látszat. Az egész halakának ugye a neve is az, és a probléma is az lesz, hogy a látszat, mit mond a látszat? De hogyha engem egy szobában vagyok, ahol nem lát senki, vagy egy olyan helyen vagyok a világ végén, egy kis faluba, ahol tényleg senki nem ismer, ahhoz, hogy arra jön valaki, annak az esélye egy az egymillióhoz, tegyük fel, mert egy ilyen helyen lehet, hogy ez a probléma nem kéne, hogy fennálljon. A végén azt fogjuk látni, hogy ezen a helyen, illetve egy ilyen helyen is bölcseink tartanak ettől a problémától. Azt gondolom, kitaláljátok, hogy miért, nem mondom el, vagy kitaláljátok, hogy miért, nem mondom el, majd csak a végén. Nézzük meg, hogy mit gondoltak ti. Az egyik leghíresebb példa, amit sokan ismerünk, a kastusz témában, a kóserségi témában, ugye húsos és tejes keverésének a tilalma. Ugye tudjuk azt, hogy húsnak és tejnek a keverése az szigorúan tilos. A Tóra háromszor említi ezt a lojtövesek líbe halevimoj, ne főzd a gödét anyjának tejében. A Talmud háromszor, a Tóra Mózes öt könyvében háromszor van ez a mondat, ez a parancsolat feljegyezve. A Tóra eléggé szűkszavú, és bölcsénk azt mondják, hogy a Tórában soha nincs ismétlés. Ha ismétlés van, akkor valamilyen oknál fogva a Tóra, Mózes mesterünk által az örökkévaló, valamilyen más-más üzenetet akart nekünk elénk tárni minden egyes alkalommal. Miért? És erre van három magyarázat. Az egyik magyarázat az, hogy egy ilyen helye az, hogy nem szabad belőle hasznot húzni. A másik magyarázat az, hogy nem szabad a kettőt együtt fogyasztani, tehát hús és tej egy belegét együtt fogyasztani, és ami a legérdekesebb az, hogy még tilos együtt főzni is. Tehát a Talmud azt mondja, felteszi a kérdést, mi van akkor, hogyha csak együtt főzöm a két dolgot? Nem eszem meg, ott van mellettem egy őr, és utána, mint a negybe főztem, mindent meg tudnám kóstolni, vagy tudnék belőle enni, levicseli a kezemet. Erre azt mondja, hogy egy ekkor is tilos lesz. Ugye? Három tiltás még egyszer. Azt mondja, hogy ne főzd együtt. Azt mondja, hogy ne edd együtt. Ezt az egyveleget, hús és tej egyvelegét. És ne is húzd belőle hasznot. Ami, most nem mennék be az összes részletbe, de például kokáért, hogyha valaki véletlenül, ha direkt az megint más egy kicsit, véletlenül egy adag sóletbe jött a kisgyerek, a gyermek, és azt gondolta, hogy jó játék, hogyha ezt egy kicsit megfűszerezzük egy kis tejjel, akkor ugye ez a dolog, ez együtt lehet főzve. Együtt lehet főzve a hús, a tejjel, ez egy problémás dolog. Most nem menjünk bele abba, hogy van-e 60-szor annyi rész, vagy nincsen, akkor lehet, hogy nem lesz ez a probléma. De bölcsénk azt mondják, hogy az ember csak a pénzénél maradhat, viszont hasznot nem húzhat belőle. Ugye ebben is van egy jó vita, hogy pontosan ez hogy működik, hogy mennyi az, ami a pénzémnél maradok, és mennyi, ami már hasznonak minősülne. De lényeg az, hogy még olyan szinten sem lehet ebből hasznot húzni, hogy odaadom a kutyának, mert ezáltal a kutya lakna jól, és nem kéne kutyatápot vennem, illetve több kutyatáp maradna otthon. Tehát ebből a szempontból azt mondjuk, hogy ez is tilos, és ezért van három tiltás. Na most, mi van akkor, hogyha valaki, illetve a bölcsénk felteszik a kérdést, melyik fajta húsok, illetve melyik fajta hús és tej keverése lesz tiltott? Mert azt mondják bölcsénk, ez is egy vita, már a Jamsa és Loimo, van egy vélemény, aki azt mondja, hogy a tej keverése a sztórai tiltást tesz még csirkével is, az a szárnyassal is. De a rabbiknak a nagy része azt mondja, hogy csak akkor lesz tiltott a dolog, a hús és a tej keverésének tilalma, akkor lesz tórai eredetű, hogyha nem szárnyas hús, hanem emlős állatok húsát főzzük meg, főzzük együtt tejjel. Ugye? Vagy tegyük fel mondjuk a tehén és a tej. Mondjuk a marhahús és a tej együtt főzés, az problémás. Most, hogy jön ide a máritány, hogy jön ide a látszat problémája? A látszat problémája következőképpen jön ide. Úgy jön ide, hogy voltak olyan idők, már a Sulchanárok idejében és a Talmud idejében is, amikor emberek különböző mandulatejeket kezdtek el használni. És a marhahús mellé mandulatejet tettek. Azaz mandulatejjel főzték együtt a húst. Kérem, tiszteltem, mit a probléma? A probléma az, hogy Jánkele betekint az ablakon, látja, hogy én ott főzőcskézek, ott van egy adag marha pörkölt, és látja, hogy öntöm rá tejet. Jánkele nem fogja észrevenni, hogy milyen tej ez, csak azt fogja gondolni sem már, talán a látszat úgy fog tűnni, mint hogyha tényleg tejet öntöttem volna bele. Ebből a szempontból azt mondjuk, hogy ez is már itt áll. Azaz, hogyha lehet a látszatnak ugye a problémája, illetve amit a szem lát, a már itt áll, már itt, amit látni, ájn az a szem, amit a szem lát problémája, már itt ájn az itt is felmerülhetne. De mikor? Erre azt mondják bölcsénk, ez csak akkor, hogyha az egyik egyed az tórai eredetű, azaz a hús, azaz mondjuk marhahúsról van szó, és nem csirkehúsról, vagy pulykahúsról, ugye? Mert a szárnyasok, az csak rabbinikus tiltás, és a rabbinikus tiltás, akkor ott már nem feltétlenül lesz ugye a máritájnak, azaz a látszatnak a problémája. De egészen addig, amíg a tórai tiltás lesz, ami ugye a marhahús és a tej keverése, együtt főzés és abból való hasznohúzás, ugye akkor, és nem mennénk be az összes részlet, de van ebben azért egy pár részlet még, akkor ez a dolog ez tilos lesz, és ekkor kell attól tartani, hogy máritájn van. Ugye, hogy valaki a látszatra azt fogja mondani, hogy ez egy tilos dolog. Erre azt mondják a sáf és a tázal, a suhanok magyarázói, hogy ezt úgy lehet megoldani ezt a problémát, hogyha tóra eredeti dologról van szó, hogy tegyük fel marhahús van együtt főzve szójatejjel, hogy nehogy azt gondolják, vagy mandulatejjel, nehogy azt gondolják, hogy ez állati eredetű tej, hogy az ember oda teszi a dobozt, és akkor látja azt, az illető, aki tényleg nagyon okoskodna, vagy aki a látszatra adna, hogy látja, hogy ott van egy olyan doboz, ami rá van írva, hogy szója nagybetűkkel, akkor ez nem problémás. Ugye, és van egy vita, hogy pontosan, hogyha csak akkor kell, hogyha könnyen el lehet ezt érni, ha az emberek nehezére esnek, akkor nem biztos. De a rabbinikus dolgoknál, például a rabbinikus tiltásnál, a csirkénél és a tej szójatej együtt főzésénél ettől már nem kéne, nem kell tartanom. Szóval mit akartam ebből kihozni? Ebből azt akartam kihozni, hogy a rabbi között vitatott az, hogy tóra eredetű, vagy, csak vagy úgymond idézőjelben, csak rabbinikus eredetű előírásoknál lesz probléma a látszatnak a problémája, a máritánynak a problémája. Tejszínes csirkeragú az nem lesz kóser. Én nem azt mondtam, hogy a tejszínes csirkeragú az kóser lesz. Én azt csak azt mondtam, hogy az ember az lehet, hogy kevesebb problémát hág át azzal, hogy ugye szárnyas és tejet kever, vagy együtt főzik. Két dolog kell, hogy legyen. Ugye nagyon fontos tudni azt, ha már a kóserságról beszélünk, hogy ahhoz, hogy valaki átágja a kóserségi problémát, ahhoz, hogy hús és tej keveréséről tudjuk beszélni, vagy hogy beszélhessünk, ott ahhoz az, hogy mind a kettő kóser legyen. Most ebben nem akartam belemenni, hogy van ebben jó pár részlet. Azaz kóser hús és kóser tej. Kóser levágott állat, amúgy kóser állat kóserül levágva, és azt tejjel keverem, illetve azt főzöm együtt, az a problémás. Ha valamelyik egyed az nem kóser, akkor ez a probléma, ez nem áll fel. Van más probléma, van ezzel más tiltás, de ez a probléma, ez nem áll fel. A tejszínes csirkeragú, az, ha növényi eredetű tejszín, akkor ez nem lesz problémás. Hogyha állati eredetű tejszín, illetve olyan, akkor ez az problémás lesz. Menjünk tovább, nézzük meg akkor, hogy egy következő történetet. A következő történet, amit szeretnék nektek mondani, majd a végén kitérek a kérdésekre is. A következő dolog egy nagyon érdekes dolog. Ugye mesélik az egyik híres döntéshozóról, Rabbi Moshe Feinsteinről, hogy egy alkalommal a szombati gyertyagyújtáshoz közel szállt autóba és ment a zsinagógába. Egy nagyon híres történet, ahol ezt a rabbit, az egyik legkülönlegesebb rabbi volt, ugye őket sokszor említettem, mindjárt nézem a történetet, pontosan mikor volt. Sokszor említettem már nektek, ő volt az egyik leghíresebb döntéshozó rabbi Amerikában az előző nemzedékben. És őről mesélik azt, igen, de már beszél a simbe, mert honit akár ennek azt néz, de bész a midrös. Azt mondja, abban a témában, amikor ön hozzám azt a levelet írja, hogy én, hogy utaz, hogy emberek utaznak az autóval a gyertyagyújtás után, szombat, egyértelműen szombat bejövet előtt. Samuch erech, sneidekoisk lehalajéte. Azt mondja, nagyon közel a szombathoz, és még mindig valaki autóban van. Nem menjünk be az összes részletbe. És Ézesú Hasasiszúr, azt mondja a Rebbe, azt mondja Moshe Feinstein rabbi, az őt megdorgálónak, én mindjárt elmondom a dolog hátterét, hogy először is nagyon-nagyon élveztem, és élvezetem volt az, hogy ön ilyen fontosnak tartja, és ilyen nagy évvel tartja be a megfedésnek a micvát. Van egy ilyen micva, hogy az embernek kötelessége a másikat figyelmeztetni arra, hogyha valamit nem helyesen cselekszik. Ugye? És mindazokkal együtt arra, hogy azt mondja, Billy Nader lo esza od mi sátad lakat nér rot bekár áf se én mekár sem egy azt mondja, innentől kezdve magamra veszem, hogy gyertyagyújtás után nem fogok többet autóval utazni, ugye péntek délután, még akkor is, mondja a rabbi, hogyha ebben nincs semmiféle máricájn, és itt a rosszalom, vagy a látszatnak a problémája az felsen. Miről van szó? Volt egyszer egy illető, aki látta azt, hogy Moshe Feinstein rabbi, az egyik leghíresebb rabbi Amerikának az előző nemzedékben, ugye autóval utazik a gyertyagyújtás utáni időszakban. Most azt, hogy onnan tudta, hogy már gyertyágyújtott, vagy hogy nem erről szól a dolog. Azt mondja, hogy túl közel volt a szombat, és az emberek azt gondolták volna, hogy tényleg ő gyertyagyújtás után utazik. És erre azt mondja, azt írja neki a Moshe Feinstein rabbi, oké, akkor mostantól kezdve magam, annak ellenére, hogy az illetőnek azt írta vissza, hogy nincs ezzel, gondoljuk bele, az egyik leghíresebb döntés, azon mondja egy úgymond egyszerű zsidónak. Aznak, annak ellenére, hogy nincs ezzel semmi probléma, halacha szerint, a zsidó vallások szerint, innentől kezdve, bli néder, fogadalom nélkül magamra veszem azt, hogy nem fogok ezekben az időkben többet ilyen későn autóval utazni. Nem szombaton, szombat előtt. Nagyon érdekes dolog. Lehet ebből látni a rabbinak, ugye hogy mennyire szociálisan mennyire érzékeny volt a többiekre. Annak lényére mondhatta volna azt, hogy ne haragudj, elnézést, én amit mondok neked, ez így van. A legtöbbször megkérdezhetsz egy pár rabit, én nem poénból csinálom ezt, én tudom azt, hogy ez nincs egy probléma, de tudod mit? Innentől kezdve nem fogok autót ez, hogy mennyire szerény volt ez a rabbi, és ugye mennyire fontos volt neki az, hogy az emberek mit gondolnak róla, hogy ne legyen ezzel máritány, még hogyha nem is volt ezzel máritány, tehát a látszatnak a problémái nem állt fenn, még akkor is azt mondja, hogy inkább akkor többet nem fog utazni. Ez egy nagyon különleges történet. Ugye miért mondom ezt a történetet? Ugye azért mondom ezt a történetet, mert sokszor van az, hogy azt gondoljuk bizonyos dolgokról, hogy az tilos, és ez már is áll lesz. De a végén, ugye nem minden esetben van már itt ennek a problémája. Ugye régen mondták azt, nem is olyan régen, még manapság is mondogatják, hogy a parókák, vagy a hölgyek viselnek, azzal lehet problémára már itt áll. Ugye azt gondolják, hogy erről egy pár hete tart, pár hónapja tanultunk együtt. Azt gondolhatnák, hogy az illetőnek a hölgynek a haja nincs lefedve, és akkor ezt amúgy meg is magyaráztuk, hogy ezzel nincs probléma. Amúgy ebben a legtöbb rabbi szerint nincs máritány. Tehát ebben nincs az, vagy például, hogyha valaki ugye a témánknál maradva bemegy olyan étterembe, ott még igenis felmerült a máritánynak a kérdése. Akkor most térjük vissza a sok példa után, ugye apró kitérő után a mi példánkhoz. Szóval ott tartunk, hogy idáig elmagyaráztuk azt, hogy van egy olyan probléma, amit úgy hívnak, hogy máritány. Máritány az azt mondjuk, hogy a látszatnak a tilalma, tehát hogy mit nem látszik a tilalma, azt, hogy az emberek mit gondolhatnak valakiről, hogy egy bizonyos helyre megy, és egy bizonyos dolgot csinál. Én azt mondtuk, hogy ennek két problémája, a rizikófaktor az két részt hozik, és azt mondjuk, hogy az egyik része az az, hogy mit gondolhatnak rólunk, a másik az, hogy tényleg ezáltal, úgymond idézőjelve Isten mencs, bűnbe vihetünk mást, ahogy mondtam a történetet, ahogy a fiatal ember leült egy pohár kólára, a nem kóser étterem, és a többiek elkezdtek ott étkezni, mert azt gondolták, hogy kóser. Vagy, de az is fontos, hogy mit gondolnak rólunk. Ugye ez a máritánynak a... Aztán abban mentünk bele, hogy tórailag, ugye a tórai úton lesz ez tiltott, azaz tórai előírásoknál lesz ez tiltott, vagy úgymond csak idézőjelben csak rabbinikus dolgoknál. Ez amúgy egy vita a rabbi között, és azt mondtuk, hogy a rabbinikus vicáknál a legtöbb döntéshozó szerint nem feltétlenül lesz máris áj, még akkor is, hogyha vannak, akik azt mondják, hogy ott is van. Amire még ki kell, hogy térjünk, az a hadré hadarim, az a szobáknak a szobájában, egy olyan helyen, ahol tényleg senki nem lát minket. És a végén majd kitérünk a válaszra is, csak egy kicsit húzzam az idegeiteket. Mi van akkor, hogyha valaki egy olyan helyre megy? Mi lehet ott a probléma? Az előbb tettem fel nektek a kérdést. Mi lehet a baj egy olyan helyen, ahol senki nem lát minket? Ott mi lehet a baj szerintetek? Látszólagosan az egész dolog arra van kiegyezve, hogy mit látnak és majd mit mondanak. Erre azt mondják bölcseink, kérem tisztelettel, hogy van egy olyan, a Talmudnak egy olyan tanítása, nem is a Talmudban írva, Helge Neisseteva, a szokás az természetévé lesz az embernek. Hogyha valami tiltott dolgot csinál, vagy lehet, hogy nem tiltott dolgot csinál, vagy mondjuk maradjunk egy ilyen tiltott dolgnál csinálni, de olyan helyen, ahol senki nem látja, és mondhatnánk azt, hogy ez szabad, mert úgyse látják, mert azt mondják a rabbik, hogy lehet, hogy az illető rá fog szokni. Rá fog szokni, és hogyha rá fog szokni, akkor ez probléma. Ugye? És hogyha, tehát ez az egyik része a dolognak. Ezért lesz az, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, olyan döntéshozók, akik azt mondják, hogy a máritánynal a probléma az akkor is ott lesz, hogyha valaki a szobák szobájában, vagy egy olyan helyen van, ahol senki nem látja. Jó estét, Tamás! Egy ilyen helyen is problémás lesz ez a dolog. Ugye? Szóval ezért azt mondják, hogy a máritány elve alapján nem csak a cselekedetek nem csak nyilvánosan, hanem még a magánéletben a négy fal között is tilosak lesznek, ugye? Hát ezt jegyezzük meg. A legtöbb rabbi szerint tehát egy olyan helyen se szabad, ahol senki nem látja. Most nézzük meg egy újabb példát, és a végén majd csak-csak választ kapunk a mi kérdésünkre is. De közben még egy példa, még egy kérdés, még egy válasz. Egy alkalommal volt egy... Volt egy sokszor előfordul ez, hogy van egy család, egy zsidó család, ahol eléggé szekuláris zsidó családról van szó, nem hitbuzgóak túlságosan, és egy idő után az egyik családtag, ő vallásos lesz, szerelmes lesz a jó Istenbe. Előfordul sokszor, láttunk már ilyet Magyarországon és a nagyvilágban még többet. Szumma-szumma lényeg az az, hogy van egy olyasmi dolog, amit úgy hívnak, hogy umeszárha loiti calem, hogy a ne zárkózz el testvéred elől, van egy ilyen Ezékielnek, Ézsaiásnak, ugye a prófétai könyve le van írva, hogy ott van egy ilyen mondat, és ebből a döntéshozók, míg hogyha ugye a prófétai könyvben nem is szoktuk pászkénolni, nem is szoktuk döntéshozni, a tanúban, hogy azt mondják, van egy ilyen nagyon fontos kifejezés, azt mondjuk, hogy fontosnak és szociálisan érzékenynek kell, hogy legyünk a testvéreink felé. Ami lehet családtag, lehet közeli barát. Miről van szó? Egy alkalommal volt egy család, ahol a fiú vallásos útra lépett, és az előbb mondtam, szerelmes lett a Jóistenbe, és elkezdett kóserteni. A családja egy alkalommal meghívta őt egy valamilyen családi eseményre, csak hogy a hely, ahol meghívták őt, ez egy nem kóser hely volt. Ebben is van egy vita, de vannak, akik ezzel nem értenek egyet, de a mainstream, vagy a legtöbb vélemény szerint a kérdés az az, illetve a válasz az az, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan étterembe hívnak engem, hozzáteszem még egyszer, nem haverok bulizni, nem, hogy gyere, ígyunk meg egy sört egy olyan helyen, ahol mit tudom, csak sertést árulnak meg sört, hanem egy olyan helyre hívtak meg a család, az apa és az anya, akit lehet, hogy az apa és az anya tisztelete miatt is már csak meg kellett volna tartani ezt az elírást, hogy ha nem akarnék családi perpat, viszályt, nem akarám bomlasztani a család egységét, és tényleg szeretném a szüleimet megtisztelni, akkor a kérdés az, hogy egy ilyen helyen, szia Boris, hogy egy ilyen alkalommal bevehetek egy ilyen étterembe. Miért? A család ott van. Tegyük fel, egy olyan helyről van szó, ahol nem biztos, hogy csak sertés van, hanem az ember ehetne kósert is. És egy ilyen helyen lehet-e menni egy ilyen étterembe enni. És erre azt mondják a rabik, hogyha tényleg, becoyrech gadol, hogyha arról lenne szó, hogy ezáltal a családnak a többi tagja megsértődne rá, akkor van, aki azt mondja, hogy tényleg csak akkor, hogyha valamilyen nagy ilyen kényszerhelyzetről van szó, nem csak ilyen egyszerű evés és iszogatásról, akkor van, aki azt mondja, hogy ez megengedhető dolog. Miért? Csak is azért, mert a családi egység megmaradjon, és hogy a barátomtól, a felebarátomtól a testvéremről lezárkózzak el. Most nem mennék be az összes példába, illetve az összes apró részletében ennek a döntvénynek, mert van ebben egy jó pár, de azt mondják, hogy ilyen helyzetben meg lehet tenni. Meg lehet ezt engedni. Természetesen arról nincs szó, hogy az illető egy ilyen a tréfit. Ugye? Az megint más kérdés, hogy az ő szülei mit fognak enni, az ő barátai mit fognak, az ő családtagjai mit fognak ott enni, az megint más kérdés, és nem egy egyszerű kérdés, de hogyha csak egy ilyen, tényleg egy ilyen kényszerhelyzetben vannak, akik ezt megengedik. Honnan lehet tanulni ezt a példát amúgy, illetve hol van egy nagyon szép példára a Gemárában, a jó estét János, Jeruzsálemi Talmudban van, Szuvőz traktátusban van írva egy nagyon érdekes történet. Rabbi Yossi a Galiléről. Galiléi Rabbi Yossiról van mesélve, őről beszélik azt, hogy volt egy felesége, aki egy nagyon nehéz természetű asszony volt. Nagyon nehéz természetű nő volt, és egészen odáig, hogy egy alkalommal, ugye sokat veszekedett a nő a férjével, és ne értsenek félre a hölgyek, és ez nem azt jelenti, hogy mindig a nők a... Isten ments a gyengébb, mint a láncszem, de itt tényleg a Talmud ezt ki is jegyzi, explicit elmondja nekünk, hogy tényleg egy nehéz természetű asszonyról volt szó, és egész odáig, hogy sokszor veszekedett a férjével. Egy alkalommal Rabbi Elezer ben Azárja elment Rabbi Yosszihoz, egy másik talmudi bölcs. És azt mondta neki, figyelj, az igazság az, hogy egy ilyen szituációban már rég el kéne váljál a feleségettől. Azért kéne elválod, mert talmudtudós vagy, neked nem ez a sors hivatott, és te sokkal különlegesebb sorsa vagy hivatott, és ezért, hogyha ez így van, bizonyára fogsz találni magadnak egy jobb feleséged is. Erre azt mondta neki Rabbi Yossi, a galilei Rabbi Yossi, ez nem egészen úgy van, mert érdekes válasz, olyan sok pénzt írtam a szuvába a házassági levélbe, hogyha most el kéne tőle válnom, akkor nem lenne nekem ennyi pénz, amit nem tudnék tőle elválni. Erre mit ad a teremtő? Erre egy másik alkalommal elment hozzá Rabbi Eliezer ben Azárja, aki fölvetette neki azt, hogy el kéne válni a feleségétől. És odavitt neki annyi pénzt, ami a ktúvában a házassági levélben le volt írva, úgyhogy így már el tudjon válni a feleségétől. És tényleg így is lett. Rabbi Eliezer Grill meghallgatta a tanácsát, kifizette a feleségének az járó díjat, és elvált tőle. Természetesen, ahogy ez egy talmudi bölcshöz illik, békében. Elváltak tőle, és mindenki ment a saját útjára. A Talmud azt mondja, azt írja le, hogy Rabbi Yossi, a galileai Rabbi Yossi, egy nagy talmudtudós lett, sőt, még nagyobb talmudtudós lett, egyik ikonikus alakja lett ugye a döntéshozásnak. Míg az ő felesége a városnak egy őrzőjével házasodott össze. És a történet úgy folytatódik, hogy viszont az idők múlásával az új férj, a városvédő férj és a feleség, jó estét Eszter, jó estét kívánok, nagyon legatyásodtak, elszegényedtek, bocsánat, hogy így kifejeztem ki magam, és tényleg nincstelenekké lettek. Egész odáig, hogy rájuk is járt a rúd, mert ráadásul az úriember meg is vakult. És egész odáig, hogy különböző helyekre kellett, hogy menjenek kéregetni pénzt azért, hogy meg tudjanak élni, és hogy a mindennapi betevő falatot meg tudják szerezni. És alkalommal, amikor már az utcákat bejártak, akkor a férje mondja ennek a rossz természetű asszonynak, az új férje, hogy van egy utca, amit lehet, hogy nem ment, amit még nem jártunk végig. Mondtam neki az utcákat, de van egy utca, ahol még mindig nem voltunk. Azt mondja, igen, az utca, az a volt férjemnek az utcája, hogy nem megyek be. Én szégyellem magam, hogy a volt férjemtől kérek pénzt. Erre nagyon megdorgálta a vak férj, ugye a feleséget, és azt mondta, hogy ez nem egészen így van, mert neked ettől még tudnál pénzt kérni ettől az illetőtől. A történet úgy folytatódik, hogy el is mentek hozzá. És Rabbi Yossi, a galéri Rabbi Yossi, nem csak az, hogy nem küldte el őket, hanem azon írva, hogy annyi pénzt adok nekik, ha jól emlékszem, hogy egész illetükre megvolt az megfelelő anyagi hátterük. De mit lehet látni? Azt lehet látni, hogy a jó kapcsolatnak a fenntartása, ugye a barátokkal, a családtagokkal, még elvált feleséggel is, az emberek nagyon fontos, hogy így, hogy jó kapcsolata maradjon. Sőt, nem gondoljuk azt, hogy én már elváltam, nincs valakihez semmi közöm, vagy egy emberhez nincs semmi közöm, én vallásos vagyok, a másik nem vallásos, akkor már olyan, mintha nem is létezne a számomra. A Talmud azt mondja az előbbi mellékelt ábra alapján, hogy mi szarha lőzi szalem, hogy ne zárkózz el a testvéredől, amely segíteni kell neki. Miért mondom ezt? Ugye ebből lehet látni ezt a halakhát, amit az előbb elkezdtem mondani. Ugye, hogyha ez a fiú, aki bement volna az étterembe, azt mondta volna a családjának, hogy én dehogy megyek egy ilyen étterembe, hozzáteszem, nem evett ott tréflit, és hozzáteszem, volt arra lehetőség, hogy kósert is egyen, mert volt ott, mit tudom én, olyan üdítő, vagy olyan ital, ami kóser volt, és ő nem emett ebből, tehát a tréfliből. Örülök, azt mondják, hogy ilyen alkalommal lehet, hogy az illető, hogyha nagyon kell, vagy szojrech gadol, hogy ismerjük, sászok de hák, egy szükséghelyzetben, szükség esetben az illető bemehet egy ilyen étterembe, és egy ilyen helyzetben lehet akár ott a családjával is, bocsánat, rosszul mondtam, lehet ott a családjával is, és ehet mondjuk egy kóser dolgot. A senki ne feltételezze és gondolja azt, hogy ő ehet ott, mert azt a rabik nem fogják megengedni, hogy egy ilyen a családi béka miért az ember fogyasztott tréflit, ugye? Ilyen nincs. Azt mondja, van egy olyan szép példa erre, ne felejtsük el ismét a vezérfonalat. A Talmud azt mondja egy helyen, hogy ezt Rási mondja, hogy miért van a szentélyi építése, miért van a szülő és az apa és az anya tisztelete, illetve a szombat törvénye egymáshoz közel. Ugye ez a jobboldali kőtábla utolsó és utolsó előtti paragrafusa. Azt mondják a kodifikátorai a Tórának azért, mert hogyha a szüleid még Istenben is azt is akarnák, hogy az ember szegje meg a szombatot nem lehet megszegni a szülő kedvéért. Tehát ugye a szülő kedvében kell járni, hogyha valaki azt mondja, hogy szegj meg a szombatot, akkor ugye ennek nem lehet, ennek ellen kell álljon az ember. Ugyanígy van, hogyha valaki elmegy már egy nem kóser étterembe, akkor arra nem, akkor bizonyos módon meg lehet neki engedni, de beüljön, de az, hogy ott nem kóser étel fogyasszon, na eddigre már nem nem, eddig ilyen messziségekben már nem lehet elmenni. Szóval ebből azt lehet látni, hogy egy ilyen szituációban talán be lehet ülni egy étterembe. És akkor most végül, végezetül térjünk vissza a mi példákhoz, és végre kapjuk meg a választ. Akkor mi a kérdés arra, mi a választ arra a kérdésre, hogy valaki, hogyha bemegy egy tárgyalásra, egy nem kóser étterembe, akkor az illető bemehet oda. Itt különbséget egy nem kóser étterembe tárgyalni, még egyszer mondom, és nem enni. Inni egy pohár kólát. Mert a bölcsik azt mondják, hogy a döntéshozó rabbik nagy része azt mondja, hogy eleve az ember, hogyha lehet, akkor tartózkodik egy ilyen szituációtól. Ugye? Tegyük föl, mi van Izraelben? Izraelben, ahol azért van, de nem túl sok nem kóser étterem van, olyan van, hogy valami lehet, hogy kóser, de nincs rajta pecsét, mert szombaton nyitva van. Igazság szerint ez is nem tettek különbséget nagyon, és ez is nem kóser étteremnek minősül. Sajnos, mert szombaton nyitva van. És ha szombaton nyitva van, akkor ott lehet, hogy probléma az edényekkel, amúgy, mert szombaton főznek az edényekben, az edény, ez tréfi lesz. Van ezzel nem egy-két kérdés, de hogyha egy ilyen étterembe akar az ember bemenni, ami szombaton nyitva van, és egy olyan, ezt preferálja egy olyan étteremmel szemben, ami szombaton be van zárva, és tegyük fel, még van rajta kóserségi pecsét is, még akkor is, hogyha ez nem a legmagasztosabb szintű kóserségi pecsét, akkor erre azt mondják bölcsék, hogy egy Izraelben egy ilyen szituációt az ember tartózkodjék. Mert ott él Kánaán földjén, ott él egy olyan helyen, ahol van rengeteg más választási lehetősége, akkor ne menjen be egy ilyen helyre, ezt nem engedik meg. Viszont egy olyan helyen, ahol az ember esetleg mondjuk a diaszporában van, ahol tegyük föl, nem lehetne már Üvestét Tamás, erre is kitérünk mindjárt. Tehát egy olyan helyen, ahol alig van kóser étterem, viszont tegyük fel, valamilyen oknál fogva be kéne menni egy ilyen kis tárgyalásra, akkor vannak, akik azt mondják, hogy ez teljesen más kategóriába tartozik, és ez esetleg megengedhető. De mindjárt azon a véleményen vannak, hogy ha lehet, akkor ezt kerüljék, és üljenek egy olyan helyre, ahol semmilyen fajta féle kérdés semmilyen fajta féle kérdés nem merülhet fel az ott elhaladó emberekben. Amire Moshe Feinstein azt mondja, hogy a rabbi, akit az előbb idéztem a Igres Moshe című könyvében, azt mondja, hogy ha egy ilyen szituációban, és az illető be akar menni egy étterembe, ahol amúgy lehet kósert is enni, akkor vagy lehet egy kóser üdítőt akár meginni, elfogyasztani, akkor ezt megteheti, de csak akkor, hogyha nincs más szituáció, nincs más lehetőség. Ugye amúgy különbséget kell tenni a biznisz tanácskozás, illetve egy üzleti tárgyalás, inkább így mondanám magyarul, egy üzleti tárgyalás és egy más, és a másik szituáció között. Ugye ha lehet ott kóser tenni, és ezt tegyük fel, van ott nem kóser is, akkor még, hogyha bemegy egy szakára, zsidó, tegyük fel. És akkor az embernek inkább azt kell, hogy gondoljon róla, hogy ő kósert fog enni, és nem azt, hogy nem kósert fog enni. Lojsidi kénysé, térába ikhali szóra. Azt mondja a Talmud, hogy én nem fogja az ember azt csinálni, hogy a megengedett dolgot félredobja a tiltott dolog elől, és a tiltott dolgot fogja preferálni. Tehát az embereknek el kell, hogy higgyük, hogy ő kósere. Mondja ilyen elv a Talmudban. Koliszrebe heszkás kassusz. És hogyha ez így van, akkor tényleg attól, ha lehet ott ugye kósert is enni, és lehet esetleg nem kósert is enni, akkor még mindig azt kell, hogy gondolják az emberek, hogy tényleg az, nem kell, hogy azt gondolják az emberek, hogy az illető a tréfit fogja preferálni a nem kóseret, így hát ezzel kevésbé probléma van. Viszont, hogyha egy teljesen olyan étterembe kell bemenni, ami nem kóser, tegyük fel az illető, megy egy helyen, és nincs máshol, most tudom, hogy nem szép dolgokat mondani, nincs máshol, nem tud bemenni máshol egy pohár vizet inni, vagy mellékhelyiségre bemenni, akkor egészen odáig, amíg feltételezhetik róla, hogy csak egy bizonyos megengedett dologért megy be, az enyhíthet az ő szituációján, akkor az lehet, hogy engedékenyebben lehet venni ezt a dolgot, és a rabik engedékenyebbek lesznek, és nem fogják ezt nagyon szigorúan venni. De ha ott tudják róla, hogy hit sorsos, vannak külső ismertető jelei, már mélyen lennének, és tudják azt, hogy ő az, és látják is, hogy oda bemegy, és valaki esetleg meglátná őt, hogy ez egy nem kóser étterem, és egy vallásos zsidó, vagy egy zsidó ember megy oda be, igazság szerint nem tudom, hogy különbséget kell tenni, valószínűleg nem kell, akkor abban a pillanatban, hogy meglátják őt, akkor ő kötelessége a rabbi szerint, Mózse Feinstein rabbi szerint, hírül adni azt, hogy ő csak egy bizonyosan megengedett dolog miatt megy be az étterembe. Tehát, hogyha megláttak engem, mondjuk bemegyek egy bizonyos helyre, és ott látok ott egy ismerős kívülről, akkor nekem, ugye a döntvény szerint, amit a Mózse Feinstein hoz, ugye kötelessége oda menni az illetőhöz, és elmondani neki, hogy csak egy bizonyos megengedett dolog miatt értem ide be. Ez mindenkivel előfordulna. De ezt azért jó hírül adni. Hogy azért kell ezt hírül adni, és közhírét éteti, mert akkor onnantól kezdve ez a Máris Ájn, ez az Ájn Hará, ez a Halaká, ez tulajdonképpen érvényét veszíti, mert nem, legalábbis az illető esetében is nem fogják róla azt hinni, nem fogja azt a látszatot kelteni, hogy egy nem kóser dolog miatt megy be. Ugye ott megint belemetnék abba, hogy most akkor mi a probléma? Az, hogy mit látnak, vagy valaki problémára visznek. Mi van akkor, ha bemegyek inni egy pohár kólát, és mint az a példában az legelején mondtuk, az illető bejön utánam szintén, mert látja, hogy én is oda bemegyek. Akkor követnie kell, hogy jó vagyok. Hogyha azt látja, hogy csak vizet iszom, akkor igyon csak vizet. Ő is. Szóval ugye ebből azt lehet látni, hogy bizonyos szituációkban, hogyha nagyon kell, vagy például egyszer látta, hogy a magyarázatot is, aki azt mondja, hefszed gadol. Azt hiszem, ezt is a Robert Moshe Feinstein írta, hogyha valaki egy nagy veszteség érne ezáltal, akkor ez lehet, hogy meg van engedve. Ugye, tehát, hogyha valaki, tegyük fel, nagyon szomjas lenne, és nem lenne más hely, csak egy nem kóser étterem, és ott szeretné inni, még egyszer mondom, kóser italt, legyen az egy üdítő, és máshol mondjuk 6-szor annyiba kerülne, akkor egy ilyen helyért, egy ilyen bizony szituációért, vagy bocsánat, egy ilyen szituációban az illető bemehet. Mert azért ne csináljuk már azt, hogy van egy étterem, ahol vagy vannak helyek, ahol 6-szor annyival kell az időtő, és egy étterem, vagy egy helyen, ahol mondjuk a legtöbb dolog nem kóser, ott mondjuk ott sokkal olcsóbb, akkor oda valószínűleg, hogy az ember bemehet, de hefszed gadol, hogyha sokat veszítene ezáltal. Most azt, hogy most mit jelent az, hogy hefszed gadol, az, hogy egy nagy veszteség érni, az most ebben nem menjünk bele, mert ebben is van egy pár vélemény, de azt gondolom, hogy egy jó párszoros árnál ez lehet, hogy megengedett. Most erre nem azt mondom, hogy veszek egy leértékelt kólát, és akkor most 100 forint, tehát 300 forint. Most ebben nem menjünk be, hogy pontosan mi a határ, ezen lehetne most sokat vitatkozni. Nagyjából lejárt az idősávunk, illetve az időnk, és akkor csak foglaljuk össze, hogy miről volt szó ma este. Ugye, mondom, ezt a témát is lehet még kivesézni jócskán, és akkor ugye megnézzük a kérdéseket is. Ugye arról volt szó, hogy nem kóser étterembe be lehet-e menni, üdítőt inni, vagy egy baráti, egy üzleti megbeszélés, és azt mondtuk, rögtön mondom a választ is, azt mondtuk, hogy ha a baráti megbeszélés, azt lehet, hogy könnyen be lehet venni, de az ember, hogyha lehet, akkor tartózkodik ilyen dologtól, akkor arra oda be lehet talán menni, de mindig preferálni kell egy olyan helyet, ahol semmiféle kérdés nem merülhet fel. Azt is mondtuk, hogyha valaki családi visszályt okozna azzal, hogy egy nem kóser étterembe megy be, illetve azzal, hogy oda nem menne be, és egészen addig, amíg ő nem eszik ott, és egészen addig, amíg feltételezhetjük róla azt, hogy valami kósert fogod fogyasztani, tehát megvan az esély arra, hogy valami kósert igyon vagy egyen, és még egyszer mondom, nagyon fontos az, hogy egy ilyen kényszerhelyzetben, hogy ne legyen családi vita ebből, mert ez mondtuk azt, hogy a fele baráti szeretet, illetve az el nem zárkózás a testvérünkkel, az egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen szituációkban a rabbik ezt megengedik. Egy olyan szituációban, akkor valaki csak bemegy úgy iszogatni, és tényleg nem olcsóbb, és tényleg van mellettesük mondjuk egy kóser étterem, és én szóljárak gadol, nem lesz családi vita ebből, nincs nagy szükség erre, akkor hogyha ezek a tényezők nem állnak fenn, akkor egy ilyen helyre iszogatni az ember nem menjen be. Tehát ez egyértelmű kell legyen, de mondom, különböző megtörtént esetekben, vagy olyan esetekben, hogyha valami többszörös annyiba kerül, vagy hogyha valakinek nem lenne más lehetősége, akkor igenis be lehet menni egy ilyen helyre, de még egyszer, majd maradjunk annyiba, illetve jó, hogy az ember tartózkodik. Nézzük meg a kérdéseket.
Húha. Jó. Aha. A látszatnál, Aliza válasz, a látszatnál ez valóban fontos, de nézzük, mondjuk azt, hogy ez a látszatnál itt nem feltétlenül azt jelenti, hogy tényleg, hogy megjátsza magát. Itt azt jelenti, hogy valamilyen szituáció miatt be kellett, hogy menjen egy ilyen étterembe. Tehát ez szerintem ez nem a világ vége. Tehát azt mondod, Alisz, hogy inni-enni nem. Igen, pont erre tértünk ki, hogy mi a különbség egy baráti megbeszélés és az evés és az ivás között. Ugye azt mondjuk, hogy amíg feltételezni lehet, főleg, hogyha most nem viccelek, de hogyha az ember kírja magára, hogy nem eszem itt, vagy ha tegyük föl, nem látják őt ott benn, akkor hogy elpalástolja magát, akkor lehet, hogy ez kevésbé problémás. Csirkeragú kérdés, azt megbeszéltük. A szándék az fontos. Növényi tejföllel lehet. A vega megbotránkozik. Jó. Ja, azt mondom, hogy Ákos, hogy a nem kóser étteremben nem tiltott ételt fog enni, de az edények, amiben csinálták a nem tiltott ételt, az tréfli. Ez igaz, de itt arról van szó, hogy nincs arról szó, hogy fogtam is, hogy azt mondtuk, hogy például a szombaton, hogyha van egy étterem, ami nincs kóserségi pecsét, és azt mondja magá, hogy kóser, az azért érdekes, mert hogyha szombaton nyitva van és használják az edényeket, akkor az edények azok problémásak lesznek, ugye, mert szombaton használt főzés, direkt főzésre használt edény, az elvileg tréfli lesz, ezt ki kell kóserolni. Onnantól kezdve, hogyha nincs kikóserolva, és abba főzik meg az ételt, az problémás. Hát igen, sajnos hazánkban elég kevés kóser étterem van. Tel Avivben valóban van nagyon sok olyan étterem, ami nem kóser sajnos, viszont a legtöbb azért nem kóser, mert szombaton nyitva van. Ugye az, hogy szombaton valami ne legyen nyitva, Izraelben azért az elég nagy belső és külső háborút kell, hogy vívjon az ember úgy a barátaival, mint a lelkével. Nem egy egyszerű dolog, de majd egy alkalommal erről is tanulok. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és mindenkinek kívánok jó estét és jó éjszakát. Jövő héten kedden találkozunk itt az interneten. Minden jót kívánok!